ez az Opció, a Szabad Európa kibeszélő podcastje. A nyár forró volt, csapadéktalan, és az őszbe úgy fordult át, mintha gyomorszájba rúgtak volna. Hogyha naplót írnék, akkor 2024. szeptemberében valószínűleg valami hasonlót jegyeznék fel, ha írnék naplót. Mert miután a hosszantartó kánikulában az éves magyarországi csúcshőmérséklet 41,9 Celsius fok 3,1 Celsius fokra megközelítődött júliusban, miután augusztus közepén a Duna olyan meleg volt, hogy másfél héten keresztül a Paksi atomerőmű éjszaka sem tudott normális üzemmódban dolgozni, mert nem hűlt le annyira a folyó vize, miután a szeptember az első 8 napjában azzal kezdődött, hogy napról napra meleg rekordokat döntött, és írtuk át a meleg rekordokat. Azután éppen a napokban Ausztria felől az a hír érkezett, hogy néhány napon belül több hónapnyi csapadék érkezik a térségbe, és az alacsony vízállású Duna árvíz közeli helyzetbe kerül. Ez már a klímaválság és az éghajlatváltozásnak a hétköznapi hasonlása, vagy van még kifogásunk, vagy magyarázatunk arra, hogy ez még miért nem az? Ezt fogom kérdezni mai vendégünktől, Lakatos Mónika éghajlatkutatótól, Hungaromet elemzőjétől és a Magyar Meteorológiai Társaság elnökétől. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Elárulja, hogy mikor ilyet meg utoljára attól, amit egy elemzésen, papíron látott, hogy milyen éghajlati változás, milyen jelenség, milyen adatok jelennek meg egy papíron?
Valójában mi az éghajlatkutatási osztályon figyelemmel kísérjük nem csak a hazai, hanem az európai és a globális eredményeket is. És ugye a tavalyi év globálisan is a legmelegebb volt, 2023 és itthon is. Ezek a szélsőségek nem mindig esnek egybe, de tavaly ez így történt.
Ez meglepte önt? Vagy erre már számított?
Előfordulhat, tehát kisebb térségben a klimatikus viszonyok alakulhatnak más, hogy akár kicsit melegebb, akár kicsit hűvösebb lehet, mint a globális átlag. Tehát ez egyáltalán nem meglepő.
Én mi volt az, ami
meglepődtem? Amin meglepődtem, és utána folyamatosan hónapról hónapra figyeltem a globális eredményeket is a hazaival együtt, hogy a Kopernikusz éghajlatváltozási program szerint 2024 minden egyes hónapja melegebb volt, mint a 2023-as év, és ugyanez érvényes volt Magyarországon is.
Ez miért
tehát
meglepő?
Egyértelműen látszott, hogy itt valamiféle menetelés indult. Tehát ez az, amikor én azt gondoltam, hogy ez valóban figyelemfelkeltő, és amikor már sorba dőltek a rekordok, a február is rendkívül meleg volt nálunk, utána jött a júliusi rekordmagas hőmérséklet, az augusztusi második legmagasabb 1901-től. Tehát azt gondolom, hogy már olyan fázisra, olyan sebességre kapcsolta a melegedés, ami mindenképpen figyelemfelkeltő.
Akkor, hogyha úgy összegzem az idei nyarat, hogy ez rendkívül meleg volt, akkor ez az én csalóka és fakuló emlékezetem miatt van, vagy egyébként valóban melegebbnek kellett, hogy érezzem ezt, mint korábban? Tehát mindenkinek van emléke arra, hogy gyerekkorában, meg a nagymama mondta, hogy megolvadta az aszfalt az úton, meg hogy hólyagosra sült a napon, de hogy valahogy most mégiscsak azt érezzük, és még a klímahasználatban is az látszik, mint hogyha sokkal többet használnánk. Kényesebbek lettünk ezekre a változásokra, más típusú változások lettek, hogy valóban egyszerűen arról van szó, hogy melegebb lett?
Valóban így van, hogy az, hogy éppen aktuálisan milyen meleg van, az az egyéntől is függ, bár elvárható valamennyire, hogy az azonos területen élő közösségek hasonlóan érzékeljék az időjárási helyzeteket. Mi az éghajlatkutatási osztályon nem kell, hogy csak az érzékelésünkre hagyatkozzunk, bár jó magam is ezt tapasztaltam, ugyanis az én irodámban nincsen légkondicionáló berendezés, úgyhogy valóban, tehát nagyon sokat szenvedtem a melegtől. Igen, tehát rekordmeleg volt a július, már júniusban kialakult az első komolyabb hőhullám, utána a június egy picit hűvösebbre, változékonyabbra fordult, akkor hullott is némi csapadék. A július pedig rekordmeleg volt, ugye július 16-án mértük a 41,6 Celsius fokot Kelebián.
Ez tényleg 3 tizedre volt, és azt 17-ben mérték, 20-ban mérték?
41,9-ben 2007-ben mértük, és akkor is egy nagyon komoly hőhullám alakult ki július közepén, és ami még valamennyire rokonítható, az idei július közepe és a 2007-es rendkívül hosszú, illetve hát nagyon komoly hőhullámmal, az az, hogy akkor is és most is 4 napig mértünk 40 fok fölötti hőmérsékletet, és ez az előtt nem fordult még elő, tehát ez 2007-ben, és most 2024-ben, tehát annak ellenére, hogy nem dőlt meg az országos abszolút hőmérsékleti rekord, mondhatjuk, hogy nagyon sok szempontból ez a július, ez rekord.
Már hallom is az ilyen klímaszkeptikusokat, hogy hát 2007-ben magasabb volt a hőmérséklet, mint most, akkor igazából nincs, ez így ciklikus, mindig jön majd hőhullám, 20 évente vagy 15 évente egyszer előfordul, na bum, tegyük ezt helyre.
Hát az, hogy rekordot mérünk, bocsánat, valójában a rekordok azok nagyban függenek lokális hatásoktól is. Tehát az, hogy mondjuk néhány tized választott el minket az abszolút hőmérsékleti rekordtól, ez a sajtóban azt jelenti, hogy mondjuk elmaradtunk egy olyan hírtől, hogy az időn idén is megdőlt, de az emberi érzékelés szempontjából, meg akár a körülöttünk lévő élővilág, az ugyanúgy megszenvedte ezt a forró időszakot, tehát szerintem nagyon közel voltunk ahhoz a hasonlóan meleg hőségperiódushoz, mint amit.
Tehát feltétlenül nem muszáj megdönteni a rekordot ahhoz, hogy egyébként általában ez melegebb legyen. Nem tudom nem észrevenni a nyakláncát. Meséljen erről. Én tudom, hogy mi az, a nézők viszont nem.
Köszönöm szépen. Hát ez az úgynevezett klímacsíkokból áll. Egy kampány indult néhány évvel ezelőtt, még a Redingi Egyetem egy professzora dolgozta ki, hogy tudja vizuálisan megüzenni a világnak és a döntéshozóknak, és akár a hétköznapi embereknek is, hogy hol tartunk a változásokkal. És a globális hőmérséklet alapján készített egy ilyen klímacsíkos ábrát, ami azt mutatja, hogy az átlagostól mely évek voltak eltérőek negatív irányban, tehát hűvösebbek, illetve melegebbek. Tehát ezeknek a sorozatát lehet látni itt.
Ez az 100 plusz év, ugye?
Igen. Nagyjából. Hát igen. Ez mondjuk néhány éves, és ez kifejezetten Budapest melegedését mutatja, és aki ellátogat a Hungaromet honlapjára, ilyen típusú diagramokat letölthet a megyeszékhelyekre és a nagyobb megyei megyékben található
városokra. Ha balról jobbra olvasom, akkor a kékből eljutunk a bordó-feketéig, mi van utána? Mert hát ahogy utána most tartunk, utána már milyen fekete?
Igen, tehát nagyon egyértelműen látszik, a klímamodellek is azt vetítik előre, hogy a jelenben kezdődött melegedés az egyértelműen folytatódik a jövőben is. Sőt, mondhatjuk, hogy ha egy ilyen modellszimuláció együttes tekintünk, amit Magyarországra futtatunk, akkor úgy tűnik, hogy a legrosszabb szenárió fog megvalósulni, legalábbis, hogyha a megfigyeléseket képzeletben meghosszabbítjuk, akkor körülbelül azt a pályát fogjuk leírni, ami a legpesszimistább forgatókönyv szerint.
Ez az én olvasatomban azt jelenti, hogy 2 éve, mikor egyszer interjúztunk, akkor ott az interjúban elhangzott az, hogy a meteorológiai szolgálatnak az adatbázis alapján akkor 2022-ben a másfél Celsius fokos limit, Párizsi Egyezmény szerinti limitben mi már 1,1 felett voltunk. Az idén viszont már pont azt olvastam, pont a Kopernikuszt, hogy globálisan átléptünk márciusban az 1,5-ön. Ez így felgyorsul?
Úgy tűnik, hogy valóban egy magasabb sebességre kapcsolt a melegedés. Az, hogy egy-egy hónapban, vagy akár több napon is 2023-ban egyébként átléptük a másfél fokos küszöböt, ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy teljesen elbuktuk a párizsi klímamegállapodást, ugyanis az egyezményben foglalt másfél, illetve a megengedőbb 2 Celsius fokot úgy fogalmazták meg, hogy ez több év távlatában, tehát 20 éves átlagban ne történjen meg az átlépés, tehát ez lenne az elvárás.
Ezt a természettel tehát megbeszélték? Mert hogy rendben van, ez egy ilyen politikai alkú is, tudományos alkalmazkodás is, egy kicsit nem mondjuk meg, hogy hol van konkrétan a deadline, de hogy azért mégiscsak van az a szint, amikor hát a természet megteszi a dolgát.
Hát valamiféle határidőket azért kitűztek ebben a Párizsi Klímaegyezményben, meg az IPCC kiadványaiban is látunk olyan feldolgozásokat, amik azt jelzik, hogy milyen mértékű kibocsátás csökkentésnek kell megtörténnie a század 2030-ig, vagy a század közepéig, ahhoz, hogy kezelhetők legyenek azok a változások, amik már most beindultak, és a másfél fokos küszöb átlépése esetén bekövetkezhetnek egyébként. Sokkal gyökeresebb változások fognak bekövetkezni abban az esetben, hogyha túllépjük ezt a másfél fokos küszöböt. Akár egy-egy tized fok is a biológiai rendszerekben és az egész földi rendszerben olyan mértékű változást indíthat el, ami utána nagyon nehezen lesz kezelhető, nehéz lesz az alkalmazkodás hozzá, és a károk elhárítása is nagyon költséges lesz.
De mihez kell hozzászoknunk akkor? Ahhoz kell odászolnunk, hogy a dolog már nem visszarendezhető. Eddig ugye volt az a remény, hogy ha nem lépjük át a határt, ha alatta tudunk maradni, ha nagyon dinamikusan lépünk fel a klímaváltozás ellen, és holnaptól leállítjuk a széndioxid kibocsátó összes tevékenységüket, ami nyilván nem lehetséges, akkor talán van esély, hogy a folyamat visszafordítható, ezt akkor elengedjük, vagy majdnem elengedjük, és azt mondjuk, hogy szoknunk kell, ami van, hogy alkalmazkodunk kell, ami van, és azt kell mentenünk, amíg megmenthető. Mihez kell hozzászoknunk?
Hát úgy tűnik, hogy az emberi tevékenység hatása, pontosabban az üvegházhatású gázkibocsátás folyamatosan nő, annak ellenére, hogy évente az éghajlatváltozási konferenciákon ezt a témát átbeszélik. Az egyes részes felek ugye megteszik a vállalásaikat, de úgy tűnik, hogy ezek a politikák egyelőre nem elég ambiciózusak ahhoz, hogy megfékezzük a melegedést.
Hát, hogy bocsánat, de a végrehajtásuk.
Igen.
Vagy a végrehajtásuk, hiszen sok mindent lehet vállalni, ha nem hajtják végre.
Igen, és nagyon fontos, hogy ezeknek a végrehajtását ellenőrizzük. Tehát, hogy most van egy olyan rendszer, amivel már nagyon jól lehet dokumentálni, hogy alakulnak a kibocsátások, tehát már ez is egy fontos mérföldkő, és hát lehet ellenőrizni, hogy ki hogy teljesít. Az Unió egyébként ebben élen jár, de hát ahhoz, hogy ez, tehát ugye egy globális rendszer, egy földi rendszerben élünk, ahhoz a vállalásokat valóban teljesíteni kell globálisan, nem csak uniós szinten.
Ahhoz kell hozzászoknunk, akkor én elébe megyek, és akkor segítsen, hogy igen vagy nem. Ahhoz kell hozzászoknunk, hogy például a napokban az osztrák vasút meteorológiai összefüggésű híradást tett közé, tehát hogy az ÖBB azt közölte most, hogy hát akkora esőzés lesz Ausztriában várhatóan, hogy kérné az utasokat, hogy a következő napokban, ha lehet, ne közlekedjenek vasúttal. Mert hogy akkor a késések lesznek, nem tudják kiszámítani, hol lesz pályaprobléma, inkább elébe mennek a dolgok. Ehhez kell alkalmazkodni? Ahhoz kell alkalmazkodni, hogy több ilyen mikrocellás vihar lesz, hogy augusztus 20-án az utolsó 15 percben dőlt el, hogy lesz tűzijáték, vagy nem lesz tűzijáték? Vagy hogy mihez kell alkalmazkodni?
A térségünkben nagyon egyértelműen a magas hőmérséklettel kapcsolatos szélsőségek növekedését látjuk. Az idei július az már egy ízelítőt adott egyébként a nyárból, hogy mi vár ránk majd a század közepén, vagy a század végén. Tehát első és legfontosabb, hogy a hőhullámok azok a nyári időszakban hosszabbak lesznek, intenzívebbek. A téli fél év hossza csökken, a nyarak korábban elkezdődnek, tovább tartanak. Tehát hőmérséklet szempontjából ez egyértelmű. Ezen kívül a hideg szélsőségek csökkenni látszanak. Ez ugye azt jelenti, hogy télen a csapadék az inkább eső formájában hullik, enyhébbek.
Mert nem lesz olyan hideg hozzá.
A kártevők túlélnek, tehát hőmérsékleti szempontból ezt látjuk. Ezen kívül a szélsőségek, csapadék szélsőségek is gyakoribbá váltak, és a jövőben is ez a tendencia folytatódni fog.
Tehát az nem meglepő, hogy most néhány nap alatt mondjuk 500 mm csapadék leesik az ebből. Én földrajzi alapismereteim az arról szólnak, hogy Magyarországon 500 mm csapadék, hát essen le egy esős tavasszal, vagy egy közepes nyáron, de hogy 500 mm az borzasztóan sok.
Igen, valóban ez elég nagy mennyiség. Mondjuk a hőmérséklet emelkedésével a levegő pára befogadó képessége is nő. Vannak olyan becslések, ami szerint 1 Celsius fokos emelkedés 7%-os csapadék növekedést eredményez, ugye, viszont ez nem egységesen fog lehullani,
azt jelenti, pontosabban
nem feltétlen azon a területen, ahol szükség lenne rá, tehát ami eddig aszályos volt, az továbbra is aszályos lesz, vagy még aszályosabb, és az özönvészszerű esőzések lehet, hogy azokon a területeken fognak még nagyobb gondot okozni, ahol ez eddig is probléma volt.
Az éghajlattudomány az ilyen módon kardinális és interdisziplinális tudományá lép elő abba a tekintetben, hogy hát, hogyha ilyen nyarak lesznek, akkor ezt az agráriumban mindenképpen figyelembe kell venni, sőt az ipari termelésbe figyelembe kell venni, sőt az energiaiparban figyelembe kell venni, sőt a közlekedésbe figyelembe kell venni, tehát mindenre hatásuk lesz.
És az egészségügyet.
És az egészségügyet, mi nem is mondtam. Csak ebből az következik, hogy a meteorológusoknak nagyon fel kell kötniük a gatyájukat. Tehát arra gondolok, hogy sokkal-sokkal alaposabb, pontosabb, sokkal szertágazóbb adatokból kell tudni, sokkal pontosabban, vagy sokkal körültekintőbben jósolni. Ezzel hogy állunk a meteorológiában, az éghajlatkutatásban? Hogy jelenik meg például a mesterséges intelligencia? Hogy jelenik meg az a fajta megfelelési kényszer, hogy hát nem egy napi prognózis kell tudni adni, hanem, ahogy mondtam, augusztus 20-án 15 perces prognózis kell tudni adni egy adott cellára.
Hát a mesterséges intelligencia valóban áttörést okozhat a meteorológiai tudományában is, de ne felejtsük el, hogy az előrejelzések pontossága nagyon sokat fejlődött. Tehát most hatalmas már az elvárás az előrejelző szakemberekkel szemben, tehát például a 80-as években még az egy-két napra szóló előrejelzések voltak olyan pontosak, mint ma mondjuk egy 5 napra szóló előrejelzés. Tehát én úgy érzem, hogy sok esetben indokolatlan az elvárás a nagy közönség és esetenként a politikai döntéshozók részéről is, vagy akár a mezőgazdasági termelést irányító, illetve szervező szakemberek részéről, hogy minél hosszabb távra, minél pontosabb előrejelzést adjunk. Ugye minden szektornak ez lenne az elvárása. És erre az ad alapot, hogy már jelenleg is nagyon-nagyon jók az előrejelzések, erre az emberek és a döntéshozók is szeretnek hagyatkozni, és hagyatkoznak is. Tehát ha már az augusztus 20-át említette, szerintem egy nagyon komoly elismerés illeti a kollégákat azzal, hogy mindvégig fenntartották azt, hogy a légkör labilis, van esélye annak, hogy kialakulhat zivatar Budapest térségében, úgyhogy átszeli a Dunát. És ez meg is történt, tehát, hogy ugye 9 órás kezdés előtt, mondjuk másfél órával látszott, hogy kifejlődik egy cella Budapesttől délkeletre. Ami nagyon fontos, hogy nagyon jó volt a kommunikáció, az operatív törzs, és akik a modelleket tekintik, és folyamatosan értékelik az ultra rövid távú modelleket, és azokkal, akik meghozták a döntést, hogy elhalasztják a tűzijátékot, vagy sem. Tehát én úgy látom, hogy komolyan vették a Hungaromet előrejelzéseit és a javaslatait, és megértették azt, hogy mondjuk fél nappal előre egy ilyen labilis helyzetben nem lehet egy adott pontra, vagy egy nagyon szűk térségre nagyon pontos előrejelzést adni. Tehát nagyon fontos a kommunikáció, és ez jelen esetben nagyon sikeres volt. Hogy a mesterséges intelligenciára picit próbáljak reagálni, pont az ultra rövid távú előrejelzésben esetleg van esélye, hogy javíthat.
Modellezési pontosságokban, vagy miben tud ez javítani?
Természetesen igen, illetve hát ugye érdemes tekinteni az ultrarövid távot, akár a középtávot, meg teljesen globális skálát, tehát mindegyik területen történtek előrelépések. Hogyha egy picit a hazai fejlesztésekkel kezdem, akkor az ultrarövid távú előrejelzéseknél a radar adatokon való gépi tanulással egy ilyen adatvezérelt rendszert kezdtünk el fejleszteni, ami folyamatosan javítható, és ezzel pontosabban megadható, hogy egy területen kipattan egy zivatarcella vagy sem, tehát a lokális sajátosságokat jobban figyelembe tudja venni majd az új rendszer. Tehát ilyen kísérleti fázisban vagyunk. Ami a globális modellezést illeti, ott is úgy tűnik, hogy áttörés kezd alakulni, ugyanis a Google DeepMind-nak van egy ilyen GraphQS nevű fejlesztése, ami egy ilyen adatvezérelt rendszer, és az Európai Középtávú Előrejelzések Központja ezt most elkezdte tesztelni, és meglehetősen ígéretesek az eredmények, bár a felbontása még nem elég sűrű, meg nem minden modellszintre tesztelik, de mindenképpen bizonyos előrejelzéseknél segíthet. Tehát ígéretesnek tűnik.
Akkor, hogyha a világ éghajlata ilyen drasztikusan és korábban nem látott módon változik, nagyon sok paraméterbe, tehát intenzitásba, amplitudóba, sűrűségbe, méretbe, nagyságba, mennyiségbe, hőmérsékletbe, akkor mennyire használhatók azok a korábbi modellek, amik hát itt már egy több mint 100 éves tudományágat megalapoznak. Ezeket finomítani kell, ezeket finomítja például a mesterséges intelligencia az adatsűrűségével és a felvértezettségével, vagy pedig egyébként újra kell írni bizonyos dolgokat, mert hogy a régi adatokból más eredmények jöttek ki, mint az újakból.
Hát a fizika törvényszerűségei azok nem változnak, akkor sem, hogyha a klíma változik. Tehát ezek a numerikus modellek, azok valójában a Newton törvényeken, a termodinamika első főtételén, energia megmaradás, anyag megmaradás törvényén alapulnak. Viszont ugye egy nem lineáris egyenletrendszerrel írhatók le a kapcsolatok a földlégkör rendszerbe. Ezeknek a megoldásán, közelítő megoldásán lehet javítani. Akkor vannak bizonyos nagyon kiskálájú folyamatok, amiket valóban egy ilyen parametrizációs eljárással lehet a modellekbe bevinni. Ezeken is lehet javítani. A mesterséges intelligencia segíthet abban, hogy bizonyos szélsőséges esetekben a mintázatokat jobban tudja értelmezni. Tehát van erre lehetőség. Az, hogy a fizikai modellekre, illetve azok fejlesztésére mindig is szükség lesz, és ezek fejlesztése folyamatos, ezt senki nem vonja kétségbe, arról nem beszélve, hogy a mesterséges intelligencia alapon, illetve algoritmusokon, mélytanulási algoritmusokon alapuló módszerek is valójában a fizikai modellek kiindulási feltételeit használják, és a teszt adatbázisok, amin ezeket tanítják, azok is méréseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát azoknak egy ilyen egységes adatasszimilációs rendszerben készült adatbázisán, tehát párhuzamosan kell haladni a fizikai modellfejlesztésnek, de a mesterséges intelligencia vélhetően utat talál. Bizonyos utófeldolgozásokban már most komoly eredményt lehet elérni, itt hazai fejlesztéseink is vannak, tehát a globális sugárzás előrejelzésben, amikor ugye nagyon pontosan két napra előre 15 perces felbontásban meg kell mondani, hogy mennyi lesz a napenergia kapacitás egy adott időintervallumban, akkor egy ilyen gépi tanulásos módszerrel, utófeldolgozással, de csak arra az egy bizonyos paraméterre, vagy akár a szélrotorok magasságában 100 méterre a szél előrejelzés, ezzel javítható 10-20%-os javulás érhető el. Tehát a mesterséges intelligencia korszaka már itt van, használjuk. Mondjuk nagyon sokféle algoritmus létezik meg, hogy milyen mélységű eljárásokat használunk, és milyen célra, ez teljesen változott.
Ez az egész változás, ez kiemeli az éghajlatkutatást, de ugyanakkor pedig ráragaszt egy árcédulát is, tehát iszonyatos értékűvé válik maga az előrejelzés, hogy mennyire pontos. Az, ami nekem az órámon van, meg az, amit tudományosan önök a Hungaromedben tudnak, azok milyen viszonyban vannak pontosságban, vagy kalibráltságban, vagy értékben egymással. Ez egy általános, egy európai, vagy egy globális standard. Tegnap előtt még nem látta, hogy most ma zuhogni fog az eső. Kint, amikor beszélgetünk, mondta, hogy de hát ez két nappal ezelőtt már tudtuk, hogy ez így lesz.
Lényegében ha középtávú előrejelzéseket tekintjük, akkor mi is azokból a modellekből dolgozunk. Viszont rövid távra, tehát egy-két napra a Hungarometnél adaptált modellek, tehát az AROM a VRF modell és az ultrarövid távra felállított Meander rendszerből bizton állíthatom, hogy pontosabb előrejelzéseket lehet kapni, mint amit mondjuk egy telefonnak a rendszere a globális előrejelzésekből vesz.
Akkor, hogyha önök egyre pontosabbak, a tudomány egyre precízebb, egyre pontosabb előrejelzéseket tud adni, közel, közép és hosszú távra, akkor miért nem látjuk ennek az eredményét? Abban az értelemben, hogy hát a tudomány 50 éve mondja, hogy klímaválság jön, az embernek lépnie kell, ezekből a számításokból az jön ki, hogyha nem változunk, akkor ez fog következni. Mégse változtattunk.
Hát igen, mondjuk valóban el kell különíteni kicsit a rövid közép és akár havi évszakos előrejelzéseket, azok kicsit más természetűek, más célra használjuk a globális, illetve a hazai klíma projekcióktól. Amivel nagyon nehezen tudnak bánni a döntéshozók, és ez nem csak a meteorológiában van így, az a bizonytalanság. Tehát abban az esetben, hogyha egy intervallumot adunk arra, hogy mondjuk a század közepén a nyári középhőmérséklet milyen intervallumban fog elhelyezkedni, a csapadék milyen változást fog mutatni, akár csökkenhet, akár növekedhet is, tehát itt az alkalmazkodás folyamatában alapvető az, hogy minden, tehát többféle szélsőségre kell készülni, akár a hőmérséklet tekintetében egyértelműen a melegedésre, de a csapadék tekintetében az aszályos és a bőcsapadékú időszakokra egyaránt. Tehát ez az, ami talán megnehezíti a felkészülést. És,
túl nagy időtávlatokat mondanak, nem? Mutatok egy pár dolgot. Én nem vagyok egy nagy könyvvásárló, és kimondottan kerülöm a nagy túlságosan tudományos könyveket. Elmúlt fél évben ez mind az éghajlatra és a klímáról szól, attól függetlenül, hogy én nem kimondottan rajongok ezért a tudományért, és nem is gondolom, hogy túlságosan pallírozott lennék benne. Na de bocsánat, hogyha önök ezt megírták, akkor mondjuk azt nagy vonalon, hogy önök mindent megtettek. Miért nem hallgatunk önökre?
Hát valójában a kommunikáció az, ami javítható lenne, gondolom a tudomány kommunikáció, bár nem szeretném saját magunkat felelősíteni, mármint a tudós társadalmat, mert azt gondolom, hogy nekünk alapvetően az a feladatunk, hogy előállítsunk jó minőségben megfigyeléseket, prognózisokat és projekciókat a jövőre. És a legjobb tudásunk szerint ezt nagyon magas színvonalon a Hungarometnél megtesszük, foglalkoznak az ELTE-n is éghajlatváltozási modellekből készült projekciókkal, tehát ezek az adatok is mind elérhetők. Társadalomtudósokat, vagy kommunikációs szakembereket kellene bevonni. Ezek az eredmények valójában az éghajlatváltozási stratégiában alapként szerepelnek, ahhoz készültek cselekvési tervek, hát a cselekvés szintjét kellene magasabbra emelni.
Jó, hát akkor erre visszakérünk, amikor majd sikerül. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt, Lakatos Mónika, éghajlatkutató.
Köszönöm szépen a meghívást.